Szeretettel köszöntelek én is benneteket az Úr Jézus drága nevében. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem mindig nagy öröm látnom ezt a kis csapatot. Talán nem is olyan kicsi csapat. Nem csak azért, amit éppen most az arcukon vagy a szavaikban lehet hallani vagy látni, hanem mert látszik bennük a jövő. Ők azok, akik egyszer majd ennek a gyülekezetnek, vagy talán más gyülekezetnek az oszlopai lehetnek, akiken keresztül Isten, hogyha igazán odaadják neki az életüket, meg a szívüket, akkor másokra is nagyszerű hatással lehet. Egy jövő van ezekben a gyerekekben, és úgy örülök, hogy ebben a gyülekezetben ezt tényleg komolyan is veszik, komolyan vesszük, és belefektetünk úgymond a jövőbe. Vannak, akik sok ideiket, energiájukat nem kímélve szolgálnak feléjük, és tanítják őket Krisztus kegyelméből. Ha még nem is látjuk, hisszük, hogy ezekből a gyermekekből tényleg egyszer Isten szolgái lesznek. Olyanok, akik kiteljesedett életet élhetnek. Azzal a Krisztussal, akiről ma ilyen egyszerűen bizonyságot tettek. A rövid vicces történeteikkel, a sokszor saját maguk által megfogalmazott szavaikkal, meg mondataikkal. Azt hallottam az egyik testvéremtől, hogy új csocsó érkezett, nem tudom, van-e, aki örül ennek. Ők biztos már lehet, hogy lent látják is. Én is örülök neki, mert a Lázár válogatott már nagyon gyengén állt odalent. Tudjátok, miért Lázár válogatott? Elfelejtettek szólni, hogy vegyék le róla pólját, úgy. Na, úgy is értitek. Én nem láttam, hogy új csocsód van, de elhiszem. Miért? Miért? Mert az, aki mondta, szava hihető a számomra, elhiszem, hogy igaz, amit mondott. Pedig nem láttam. Remélem, mindjárt kipróbálom az Isten tisztelet végén, ha hozzájutok én is. János apostol, aki néhány évet egész szoros közösségben tölthetett, azzal a Jézus Krisztussal, aki nem csak egy csecsemő, sőt, egyáltalán nem az. Egy kollégám odajött a múlt héten a zenekarba, hogy két hete ezt. Na, mit hoznátok a Jézuska? Kérdezi tőlem. Biztos sokszor hallottátok ezt a kérdést. Vele már sokszor és komolyan is beszélgettem, úgyhogy mertem mondani neki őszintén, amit gondolok. Azt mondtam neki, hogy nálunk Jézuska nem szokott járni. Egyáltalán nem is nagyon ismerjük őt. Mivel ő, amikor ott volt, a jászolban, akkor is a testet öltött Isten volt. Ő, aki így beszél róla a zsidókhoz írt levélnek egyik részében, Isten dicsőségének kisugárzása, a lényének képmása, aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget, és miután minket, ami bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Szóval hozzánk Jézuska nem szokott jönni, kicsinyítő jelzővel nem használom. Megfordult, aztán elment. Hiszem, hogy nem bántottam meg, mert annyira azért ismerjük egymást. Majd még folytatjuk. János apostol, aki együtt töltött vele néhány évet, aki Isten dicsőség. Valaki azt kérdezi tőled, milyen Isten? Mondjad neki nyugodtan, nézd Jézust. Isten senki soha nem látta, ez igaz. Nézd Jézust. Lényének képmása. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Itt egy csillag, ott egy csillag. Mennyi van? Milyen fényévnyi távolságok vannak? Be se fogja az agyunk sem. Ő pedig az egyetlen szavával hordozza és fenntartja ezt a mindenséget. Aki miután minket a bűneinkből megtisztított, mert drágáim, ezen már túl vagyunk, ezt ő a kereszten megtette, nem a bölcsőnél tartunk, nem a jászolnál tartunk. Miután minket a bűneinkből megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Az egész világegyetem legnagyobb tekintélye, legnagyobb hatalma, méltósága az övé. János így mondta, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Azt mondja János, mi láttuk őt. Úgy beszél a levelében, a János levelének első részében, ilyeneket mond. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla. Mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ha itt most bejönne János apostol, hát elég idősnek tűnne most már, de ha megtenné, és azt mondja, hogy én láttam, én megtapintottam, én együtt voltam vele, hinnétek neki? Azt mondta itt, hogy az ige, az Isten testé lett, valósággá. Hinnétek neki? Szeretnék egy részt az ő leveléből felolvasni. És aki követni szeretné, lapozzon oda, kérem. János első levele, 5. rész. És a 9. verstől fogom olvasni. János első levele, 5. rész, 9. verstől egy pár sort. Ha megvan, kérem a gyülekezetet, álljatok fel, legyetek szívesek. Tehát 5. rész 9. verstől olvasom. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és az az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Köszönjük neked, mennyei atyám, a te beszédedet. Hiszem azt, hogy te bele tudod mondani a szívünkbe oda mélyen, ahova egy emberi szó sem jut el. Kérlek, add nekünk a te atyai vonzásodat, azt a valóságos igazit. Nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk a szavadat, de ne csak a fülünkkel, kérlek, add, Uram, hogy bemehessen oda a lényünk mélyére. Hogy az életünk teremhessen neked jó gyümölcsöket ezen a földön. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni. Sokszor segítség egy szakasz elolvasásánál, hogyha van-e benne egy kulcsszó, akkor az többször is előfordul. Melyik az a kulcsszó, amelyik itt olyan sokszor előfordult? Első hallásra is valószínűleg feltűnt. Bizonyságtétel. Igen. Igen. Ha most a hétköznapi életben gondolkodunk, mit jelent a bizonyságtétel vagy tanúságtétel? Mit jelent? Tessék? Igen? Igen. Mindketten azt mondták, hogy aki, amit megtapasztalt, átélt, látta, hallotta, igaznak találta és elmondja. Mitől megbízható egy bizonyságtétel? Igen, igen. Hangosabban egy picit? Hiteles személy. Személyes tapasztalat. Ugyanazokat mondjátok, kicsit így, kicsit úgy. Aki valóban átélte, és megbízható, mondjuk beszámítható, ugye? Tehát mondjuk én azt mondanám a bíróságon, hogy igen, a feleségem látta, hogy a főtéren betörték a kirakatot, és elvitték az aranyláncokat, akkor mit mondanának nekem a bíróságon? Tessék, küldd ide feleségedet, menj haza, küldj ide feleségét. Hát ő látta, ő hallotta. Tehát egy tanúságtételhez a megbízhatóság elengedhetetlenül szükséges, beszámítható legyen. A másik pedig az, hogy valóban ott volt, látta, hallotta, és igaznak találja. Kinek a bizonyságtételéről szól ez a pársor? Kicsit hangosabban. Igen, Isten bizonyságtételéről szól majd ez a pár sor, amit olvastunk az előbb. Hát az ő ismeretéhez nem fér semmiféle kétség. A jelenbeli megbízhatósága abszolút mindenen felül áll. Ami bizonyságtételről itt János beszél, az az, amit Isten mond, amiről Isten tanúskodik. Miről szól Isten bizonyságtétele, ha belekukkantunk a 9. versbe? Akinél nincs könyv a kedvéért, olvasom. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. Talán nagyon egyszerű a kérdés, de hadd kérdezzem még egyszer. Miről szól Isten bizonyságtétele? Jézus Krisztusról, az ő fiáról. Igen, nem rólunk. Nem emberekről. A tökéletes Isten fiáról, aki testé lett. A 10. versben két lehetőségről van szó. Szeretném kérdezni, melyik az a két lehetőség, ami előttünk áll, mivel Isten bizonyságot tett. Olvasom azok kedvéért, akik. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Milyen két lehetőségünk van? Hinni vagy nem hinni, van, aki így mondja, igen. Nagy mosolyogva. Igen, ez a két lehetőségünk van. Vagy hiszünk Isten fiá, Istennek, amikor ő megpróbál meggyőzni, vagy nem hiszünk neki. Mi igaz ránk akkor, ha hiszünk Istennek? Ez szerint a vers szerint. Tessék? Élni vagy nem élni? Szóval, ez szerint a 10. vers szerint, amit éppen most olvastunk, még egyszer felolvasom, a segítség, mi igaz ránk, ha hiszünk? Valakinek itt az előbb azt ígértem, amikor megkérdezték, hogy lesz ige hirdetés, mondtam, hogy lesz, de majd úgy csinálom, hogy ne tűnjön föl. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Tehát mi igaz ránk, ha nem hiszünk Isten bizonyságtételének? Hazuggá tesszük őt, ez hogy lehet? Tényleg hazuggá lesz az Isten? Valaki, aki nekem azt mondta az Isten tisztelet előtt, hogy megvan az új csocsóasztal, és én azt mondom neki, nem hiszem, akkor azzal ő nem lett volna hazuggá, igaz? De az én reakcióm azt mondja, én hazugnak tartalak, mert nem igaz, amit mondasz. Aki nem hisz Isten bizonyságtételének, amikor a fiáról bizonyságot tesz, ezzel azt mondja, Isten hazudik. Nem kell. Mi igaz ránk, ha hiszünk Istennek? 10. versben ugyanott. Bennünk is megvan ez a bizonyságtétel. Lehet, nagyon egyszerűen kell először Isten igéjét érteni. Nagyon egyszerűen. Ne zavarjon. Megyünk tovább. Isten bizonyságtétele szerint kettő dolog igaz. Mi az a kettő? Ezt fogjuk a 11. versből olvasni. Két dolog igaz. Mi az a két dolog? Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Isten bizonyságtétele szerint melyik két dolog igaz? Ebből a mondatból. Igen. Úgy hallottam, hogy azt mondják, hogy Isten örök életet adott nekünk, ez az egyik, és a másik pedig az, hogy ez az élet az ő fiában van. Igen. Igen. Ez az, amiről folyamatosan, kitartóan, szelíden, csendesen megpróbál az Isten meggyőzni. Megpróbálja a szívünket magához szeretni. Ezzel az egyszerű üzenettel. Az örök életről itt ma többször is elhangzott, még az alkalom bevezetésében is, hogy ajándék. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Jézus Krisztusban. És ahogy Attila az elején nagyon világosan mondta az ajándékot, vagy elfogadja az ember, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, vagy azt mondja, hogy nem, nekem erre nincs szükségem. Egyelőre nekem ez nem kell. Köszönöm szépen, jól megvagyok nélküle is. A második fel ennek a bizonyságtételnek, hogy az örök élet az nem csak úgy függetlenül mindentől és mindenkitől egyszer csak kitámad, vagy kisarjad a földből, hanem valakibe bele van csomagolva. Ez az élet az ő fiában van. Mutatok egy illusztrációt. Itt van egy levélkenni, egy papírdarabocska. Ezt most beleteszem ide a Bibliámban. Nagyon egyszerű kérdés. Hol van a levélke? A Bibliában. Ha ezt beleteszem Marika táskájába, a Bibliát, hol lesz a levélke? A Bibliával együtt a táskában. Magyarul, amerre a Biblia megy, arra megy a levélke, ugye? Ilyen egyszerű ez a bizonyságtétel. Az örök élet, ami ingyenes ajándék, bele van csomagolva Jézus Krisztusba, mint a levélke a könyvben. Amerre az Úr Jézus van, ott van az örök élet. Ezt mondja a következő vers, a 12. vers. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Nagyon egyszerű kérdés újra, milyen kétfajta ember létezik, e szerint a vers szerint. Nem a mi elképzeléseink szerint, hanem amit itt a Bibliában olvasunk. Milyen kétfajta ember létezik? Aki hisz és nem hisz. Aki él és halott, aki él és nem él. Aki? Akinek? Tessék? Él és él. Akiben megvan Isten fia. És Isten fiával együtt megvan benne az élet is, az örök élet is, vagy akiben nincs meg az Isten fia, és az élet sincs meg abban. Nincs még vége, de már sietek, mert van, akinek mindjárt menni kell. Azt mondtuk az előbb, hogy az Úr Jézus Krisztusban van az örök élet csomagolva. Ez Istennek a nagyszerűsége, ő nem valamit ad. Nem az értelmet adja, vagy a nyelveken szólást adja, vagy a prédikálás, vagy az igehirdetés ajándékát adja. Önmagát adja. Önmagát adja. Tudunk mi így a következő pár napra gondolni? Kinek mit adunk? Kinek mit adunk? Nemrég elmondta nekem valaki, micsoda nyomorúságban van. Mennyire nincs semmije, de szerezhet igazán szép napokat a két drága gyermekének is, ha önmagát adja, igaz? Még ha semmit nem tud oda tenni. Valamit biztos majd fog csinálni, de ha semmit nem tudna, ha önmagát, ha egész nap ott ül a gyermekével és együtt játszik vele, az idejét adja, a figyelmét adja, önmagát adja. Isten ilyen csodálatos, azt mondja, Jézus Krisztusban van az örök élet. Hadd mutassam így, akiben megvan Isten fia, az élet is megvan abban. És akiben nincsen, az élet sincs meg abban. Hadd kérdezzem, benned élhet már Isten fia? Benned megszülethetett? Azzal az egyszerű, tiszta, tökéletes, gyermeki életével. Nem a tudatlan gyermek, mert ő nem tudatlan, hanem az ártatlan, a tökéletes, az engedelmes gyermeknek a tisztaságával megkezdhette benned az életét. Ez igen-igen fontos kérdés. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia. Az élet sincs meg abban, nem egyik ember mondja a másiknak. Négy lehetőség, hadd kérdezzem, mit válaszolnátok rá. Előfordulhat-e az, hogy valakiben megvan a fiú, de még sincs meg benne az élet? Miért? Jó, amikor ilyeneket idéztek, amit ő maga mondott. Én vagyok az élet, ha lerövidítem azt, amit Eszter mondott. Egy másik helyen azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki meghal is, él. A fizikai halála bekövetkezik is, ez az örökké való kapcsolat, az nem szakad meg. Előfordulhat-e az, hogy valakiben nincs meg a fiú, mégis megvan benne az élet? Ez szerint a vers szerint ennek a fordítottja is így van. Ha valakiben nincs meg Jézus Krisztus, abban az élet sincs meg. Lehet, hogy fájdalmas ezt hallani, lehet, hogy közömbös ezt hallani, lehet, hogy idegesítő ezt hallani. De ha Isten közben bizonyságot tesz a szívedben, hogy igaz, amit hallasz, ne hátrálj meg előle. Még egy kérdés. Lehetséges-e az, hogy valaki azt gondolja, hogy megvan benne az élet, de valójában nincsen? Lehetséges az, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy megvan benne az élet, de valójában nincs meg. Igen, lehetséges. Nekem ismerősöm is van, aki így van. Igen. Igen. Ha valójában Krisztus még nem élhet az életében, nem lakhat benne a lényében, akkor nincs benne az élet. Ez meg talán nekünk szól ez a kérdés. Lehetséges-e az, hogy valakiben megvan az élet, de nem biztos benne? Lehet, ugye? Azt mondja János, figyeljétek, hogy folytatja, így folyt. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Drága testvérem, ha te már átadtad Krisztusnak az életedet, de mégis bizonytalan vagy, van-e örök életem? Akkor hajd, hogy ez az ige meggyőzzön téged. Nem emberi rábeszélő képesség, hanem Istennek a bizonyságtétele. Ilyeneknek írta János a levelét, akiket valamiért meg lehetett zavarni, össze lehetett zavarni. Ezt azért írom nektek, testvéreim, mondja János, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Örök életetek van. Minden bizonnyal, akik itt ültök velem szemben, ti is készültek arra a pár napra, ami előttünk áll, karácsonynak az ünnepe. Nem tudom, ki hogyan készül rá. Legyen még fa, még egy ajándék. Csattognak a fogaskerekek. Hogy oldom még meg ezt? Hogy oldom meg még azt? De amikor az ige testé lett, akkor voltak, akik igazán észrevették. Voltak, akik mondhatni felkészültek voltak arra, hogy ez a mennyei, különleges, természet feletti beavatkozás megtörténik. Isten tesz bizonyságot arról, hogy Máriában, egy asszonyban szűzen fogalva, Isten fia megfogant, aztán meg megszületett. Isten tesz róla bizonyságot. Isten tesz róla bizonyságot, hogy leélt itt 3 évtizedet, tökéletes bűntelenségben. Sem gondolatban, sem cselekedetben, sem szóban nem követett el olyasmit, amivel megbántotta volna mennyei atyát. Mulasztással sem. Mi ezt el se tudjuk képzelni, ugye? Ha a múlt hetemre visszagondolok konkrétan, akkor el se tudom képzelni, hogy ilyen lehetséges. De Isten ezt mondja, róla tesz bizonyságot a fiáról. És talán belemondja világosan ezen a karácsonyon is a szívedbe, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen két sors lehet ez szerint a vers szerint? A legtöbben tudjátok kívülről. Milyen két sorsa lehet az embernek ez szerint az ige vers szerint? Hogy mondjátok, mert nem hallom. Kicsit elveszhet? Vagy örök élete lesz? Igen. Igen. Az örök élet ajándék, a kárhozatot meg megszolgáltuk. Két út vezet ehhez. Az egyikről úgy mondja, a bűn zsoldja a halál. A bűnért járó fizetség a halál. Az előbb nem tettem bele a persejbe. Nem is baj, mert a másik fele. Ez csak játékpénz. De megdolgoztunk érte, megszolgáltunk érte. Isten bizonyságtétele nem emberé. A bűn zsoldja a halál. Megérdemelt fizetése. Egyébként egyedül a kereszténység beszél nem csak bűnökről, hanem bűnről. Az Istentől elszakadt élet. Na ez a baj, hogy nem ott él bent Krisztus. A bűn zsoldja a halál. Milyen jó, hogy itt nincs végel mondatnak. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Azért ajándék, mert képtelenség kifizetni. Én kaptam már olyan ajándékot, ami olyan mérhetetlenül drága volt, hogy én hiába kapráztam a bankszámlámon vagy a zsebemen. Szégyenletes lett volna bármit is hozzátenni. Akkora ára meg értéke volt. Jövök elő az én, mit tudom én, 25 ezer forintommal. Az örök élet olyan mérhetetlen kincs, hogy Jézus Krisztus tökéletes élete és kín halála volt az ára. A bűn zsoldja a halál, ami visz a pokol felé, és Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Hogy lehet átmenni? Úgy is tudjátok a legtöbben, van egyetlen egy hely, van egyetlen egy pont. Isten ezt a szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét abban mutatta meg, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben voltunk. Hadd tegyem föl neked ezt a kérdést, csak nagyon egyszerűen, mert ez a legfontosabb kérdés. Nem az, hogy miért egy jászolba beszélgethetnénk most erről is. Hogy néz ki az, ha te hozzád bezörgetne most egy várandós anya, csak találnál neki legalább egy fotelt, ahol leülteted, ugye? Milyen érdekes, hogy még egy fotel se akadt neki, vagy egy kis székecske. Nagyon nem akarta valaki, hogy ő valóban ide jöjjön a földre. Na de mondom, nem ez a kérdés, inkább az, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Mikor azt mondta, hogy én ezért jöttem? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Mondom még egyszer a Biblia idézetet. Isten abban mutatta meg irántunk az ő szeretetét, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt, amikor mi bűnösök voltunk. Miért? Miért? Néha égetően nehéz kérdés, miért vertek át engem a múlt héten? Miért vitték el ezt vagy azt a dolgomat? Miért kellett ilyen nyomorúságon keresztül mennem? És ezek valós, igazi, fájó és égető kérdések. Miért kellett a családomnak széjjel esnie? Miért kellett nekem ilyen gyermekként felnőni? Miért nem tudok kiállni magamért? Miért vagyok olyan szerencsétlen? Ezek mind égető és fájó kérdések. De az igazi nagy miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Annyira szeretném, ha más nem legalább ez, ma este is, mikor lefekszel, előjönne. Miért? Miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? És az Úr Jézusnak még egy mondata, hiteles szájból. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ha nekem valaki mondjuk 20 évvel ezelőtt látta volna az életemet, az biztosan tudta volna, ez a fiú a bűn zsoldjával szépen megy a pokol felé. Volt is egy ismerősöm, aki később, miután megtértem, megjegyezte, azt gondoltam, te sose fogsz megtérni. Legalább becsületes volt. De eljött egy nap, amikor ez történt velem. Meghallottam. Nem csak a fülemmel. Valahol ott benne a lényemben, mert Isten mondta bele. Meghallottam. És hittem. És erre kérlek titeket is, ha Isten mondja, akkor a hitedhez beszél. Nem pusztán az értelmedhez, vagy az érzelmeidhez. Ez talán nem is olyan beszéd volt, amit eddig most hallottatok. De amikor Krisztus váltságát az Isten eléd állítja, akkor az akaratodat kérdezi. Akarsz-e hinni? Nem azt kérdezi, tudsz-e hinni? Akarsz-e hinni? Mert nagyon egyszerűen így is fordíthatom, a hit az hinni akarás. Akkor is elhiszem, ha nem érzem igaznak. Akkor is elhiszem, ha mindenféle más gondolat a fejemben pont az ellenkezőjét mondja. Akkor is elhiszem, mert Isten bizonyságtétel ez, aki az ő fiáról tesz bizonyságot. És akkor mi következik ebből? Önként átadom magam Istennek. Ha most eddig neked Isten beszélt, akkor most lehet, hogy van benned egy belső harc. Nem egy közömbös rálegyintés, vagy hallottam én már ezt elégszer, hanem egy belső harc. Mert valahol olyan vonzó nekünk ez az egyszerű evangélium, igaz? Olyan vonzó. És valahol pedig van benne valami, ami annyira taszít, hogy engem ugyanabba a színbe sorolnak, mint azt a latrót ott a kereszten. Mi nálunk mindig az a baj, egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat. Esetleg Teréz anyához, hát annyira nem vagyok jó. Jóság mérőn, nekem akkorát nem lengene. De igaz, hogy Bin Laden se vagyok, tehát a másik irányba se lengene akkorát. Úgyhogy ez így már egészen jó elmegy. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes, mondja az Úr Jézus, megbízható szájból jött. Hol vagyunk ettől? Mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan. És hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazít meg bennünket az ő kegyelméből, miután megváltott bennünket Jézus Krisztus által. Ha ez igaz? Vagy nem tudom rámondani. Én emlékszem arra az időre, amikor azt mondtam, hogy ez nekem még nem kell. Vagy nem igaz? Lehet, hogy neked jó, neked kell, neked működik, a te életedben még látom is, áldjam meg az Úr, bár ezt nem mondtam, de engem hagyj békén. Ha most ott belül valami zajlik, akkor hidd el, nem én nem hagylak békén, hanem az Isten, aki annyira szeret téged. És akkor csak az a kérdés, ha ez igaz, akkor hajlandó vagy-e önként átadni magad teljesen Istennek? Ez a hit. Nem csak annyi, hogy elhiszem, ami hangzik, hanem ezt képes vagyok megtenni. A hit az egy akarati cselekvés. Egy Isten szavára adott válasz. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Most a legvégén, hogyha csinálnánk egy százalékos skálát a 0%-tól a 100%-ig, akkor te hova helyeznéd magad? Mennyire vagy biztos abban, hogy örök életed van? Mondhatnám, hogy kedveseim, álljatok fel, és akinek 100% az álljon oda, akinek csak 50 az ide, akinek 0 az álljon oda, hova állnál? Van, aki oda mutogat. Melyik fele az? Az a 100%-os. Éha, nem vagy te beképzelt? Nem. Rázd a fejét. Lehet valaki biztosabban, hogy örök élete van? Hát ezért jött az Isten fia a földre. Ezért, hogy már most se kelljen bizonytalanságba élned. És ha egyszer lezárul a szemünk, mert ugye ennek a halál árnyékának völgyében, akik laknak, nagy világosság ragyog fel fölöttük, így beszél róla az ige. Nagy világosság. Szóval, ha valahol ezen a szakaszon olyan bizonytalan vagy, átadtad már Krisztusnak az életedet, de mégis bizonytalan vagy, engedd, hogy a Szentírásból meggyőzzön az Isten. Az lesz a legjobb. Mikor belemondja a szívedbe a Szentlélek. Akkor aztán hiába mondanak emberek bármit, hiába jön bármiféle hazugság. De ha úgy vagy, hogy eddig még nem adtad Krisztusnak az életedet, mi kell még? Miért nem lehet most? Mi kell még? Talán azt mondod, Laci, ez most még nekem tényleg nem kell. Akkor tedd ki magad. Legalább annak, hogy olvasod például a János evangéliumát. Karácsony, a legjobb időszak elkezdeni, ha még nem tetted. Olvasd a Bibliát. Kérlek, segíts, hogy valamit megértsek abból, amit mondani akarsz, és lehet kezdeni. Alázattal, nem kritizálva. Vagy gyere, járj egy olyan közösségbe, ahol az élő Krisztust prédikálják. Vagy itt, amikor vége az alkalomnak, menj oda valakihez, és kérdezd meg, te neked tényleg? Igaz ez? Kérlek benneteket ebben a csendben, valamit mondjatok neki. Nem kell hangos szavakkal, de a lelketekben beszéljetek most. Azzal a csodálatos Istennel, aki az ő szeretetéből bizonyságot tesz az ő fiáról. Imádkozzunk csendben most. Mennyi édesatyám, köszönöm neked, hogy a te szeretetedből nem hagyod abban mi meggyőzésünket. Kérlek téged arra, hogy aki úgy van még itt, hogy te magad látod rajta, hogy nincs még örök életek, könyörülj rajta, Istenem. Segíts, hogy feltámadjon az életében a hit. Ajándékozz meg élő hittel. Köszönöm azokat a testvéreimet, akik a tiedek már, de talán nehéz időn mennek át, és bizonytalanok néhány dologban. Erősítsd meg, Uram, a Te ígédet, a Te igazságaidat bennük, a lelked által. Köszönöm azokat is, akik örvendező közösségben élhetnek veled. Oltalmazd, erősítsd meg és hordozd őket, kérlek. És imádkozom most azért is, hogy ez az ünnep, ami előtt állunk, hadd legyen a Te jelenlétettől, a veled való személyes közösséggel teljes. Amen. Amen.